Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. szeptember 25-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek és Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Uram, vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békébe. Engedd, hogy béke töltse el a szíveinket, a mi világunkat és az egész világ mindenséget. Béke, béke, béke. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Magyarország megvédte magát, jelentette ki a miniszterelnök az árvízzel kapcsolatban a TV2 műsorában. Orbán Viktor azt mondta, eddig 5 nagy árodás idején volt kormányfő, de most először fordult elő, hogy vésztározót kellett nyitni a Lajtán. Még van járőrözés készenlét, de már nem lesz baj, tette hozzá. Jelezte, a Dunai árvíz mindig a Budapest feletti szakaszon a legnehezebb, ugyanakkor azt is mondta, itt sikeresebb volt a védekezés, mint a környező országokban, ennek az oka, hogy jobb az árvízvédelmi rendszer, nem bürokratikus alapon működik. A nemzetközi közösségnek meg kell előznie a közel-keleti válság további eszkalációját, ez ugyanis igen súlyos kihatással lenne a világbiztonságára, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A libanoni emberek nem tehetnek arról a válságról, amely kialakult, így nagyon remélem, hogy nem kell majd szenvedniük emiatt, mondta Szijjártó Péter. Rámutatott, a magyar kormány szoros kapcsolatban áll a libanoni keresztény közösséggel. Magyarország és Kambodzsa megállapodott a nagykövetségek kölcsönös megnyitásáról, Üzbegisztánnal pedig diplomáciai képzési együttműködési szerződést fogunk aláírni. Honduras is belép a magyar ösztöndíj programba, tehát onnan is jöhetnek majd diákok az itteni egyetemekre. Valamint üdvözölte Szijjártó Péter, hogy Kuba érdekelt a magyar vízügyi technológiákban. Komoly eszkalációs kockázatot jelentene Ukrajna azon követelése, hogy a szövetségesek által szállított fegyvereket mélységi csapásmérése is felhasználhassák Oroszország területén, jelentette ki a tárcvezető. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök friss nyilatkozatára reagált. Leszögezte, az elmúlt közel 1000 nap, amióta a háború zajlik, bizonyította, hogy a konfliktusnak a harctéren nincs megoldása, és a fegyverszállítások pusztán az áldozatok számának emelkedéséhez vezettek, nem hozták közelebb a békét, sőt az még távolabbra került. Aláírták a megállapodást Magyarország és Csád között a 200 millió euró értékű kötött segélyhitelprogramról, amellyel nem csak a hazai cégek járnak majd jól, hanem az afrikai emberek is, jelentette be a tárcavezető. Hangsúlyozta, az Európai Unióba irányuló illegális migrációt nem lehet megállítani a Száhel térséggel való együttműködés nélkül. Ismét lecsapott a keresztény ellenes erőszak Burkina Faso-ban, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebookon. A friss beszámolók szerint a Száhel övezetbeli országban dzsihadisták az eddigi legsúlyosabb vérengzésüket hajtották végre, írta Azbejtrisztán. A kétnapos gyilkosság sorozatban legalább 400 ártatlan civil életét oltották ki, a sebesültek és otthonaikból elűzöttek számát megbecsülni sem lehet. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, az irányadó ráta új mértéke 6,5%. Az infláció visszatért 4% alá, és Amerikában is elkezdődött a kamatcsökkentés, a lépést ezek tették lehetővé az elemzők szerint. A Magyar Nemzeti Bank enyhén csökkentette idei inflációs prognózisát, a júniusban várt 3-4,5%-os sávról 3,5-3,9%-ra módosította, míg a GDP növekedési előrejelzését 2-3%-ról 1-1,8%-ra rontotta legfrissebb szeptemberi inflációs jelentésében. Elkészült a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia, amely az elkövetkező 10 évre határozza meg a fő célokat, tennivalókat, beavatkozási pontokat, valamint az eredmények követését, mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter hozzátette, a dokumentum a prevenciós szemléletet helyezi előtérbe, de a korai betegségfelismerés is hangsúlyt kap a következő időszakban. A kormány célja, hogy növekedjen a magyar emberek egészségben eltöltött éveinek száma. A magyar csapat kiválóan teljesített a szakmák világbajnokságán, a World Skills versenyen Lyonban, mondta el a kulturális és innovációs miniszter a verseny magyar záró ünnepségén. Hankó Balázs ismertette, a magyar csapat az EB-n ezüstérmet, most pedig a VB-n 10. helyet szerzett. Versenyzőink 1+1 aranyérmet, 2 bronzérmet, 12 szakmában kiválósági érmet hoztak el. Közel 3000 gyermek vesz részt idén az erdélyi szorványiskolákban zajló délutáni oktatási programban, amely hétfőn kezdődött el 13 megye és Bukarest 64 tanintézetében, közölt az MT-vel a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A magyar kormány finanszírozásával megvalósuló foglalkozások 190 pedagógus közreműködésével zajlanak. Végül az időjárásról. Kezdetben felhősebb, később aztán majd derültebb lesz az ég, több-kevesebb napsütéssel, szorványosan előfordul záporeső, zivatar, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, és napközben is csupán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa a Pápai Tudományos Akadémiához. Normákra van szükség a mesterséges intelligencia etikus használatához. A pápa elismerését fejezte ki a karácsonyi verseny miatt, amely Krisztus békéjét és örömét közvetíti. A tihanyi apátság ne csak szép legyen, hanem Krisztus hiteles tanúja. Stúdióbeszélgetés Mihály Jeromos Perjel atyával. Ferenc pápa. Normákra van szükség a mesterséges intelligencia etikus használatához. Az antropocénkor és a mesterséges intelligencia kihívásairól és kockázatairól tanácskozott a Pápai Tudományos Akadémia az elmúlt napokban. Mindannyiunkat egyre jobban aggaszt az a hatás, amit az emberiség a természetre és az ökoszisztémára gyakorol. A Pápai Tudományos Akadémia egyik tagja, Paul Crutzen írta le ezt a jelenséget úgy, mint az antropocénkor, mint ahogy az intézmény az elsők között foglalkozott, az emberi tevékenységnek a teremtett világra tett növekvő hatásával, tanulmányozta az ezzel kapcsolatban felmerülő kockázatokat, problémákat. Az antropocénkor egyre inkább ráirányítja a figyelmet a természetre és az emberekre tett drámai következményekre, főként a klímaválság és a biodiverzitás csökkenése terén. Ezt állapította meg beszédében Ferenc pápa, akinek gondolatait írásban adták át a Pápai Tudományos Akadémia közgyűlésének, mivel enyhe influenzája miatt elmaradt a hétfői audiencia. A Szentatya hálás, amiért a tudósok ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak továbbra is, különösen a szegények és a kitaszítottak esetében. A tudományoknak mindig szem előtt kell tartaniuk azt, hogy minden ismeret és tudás a fizikai világról arra szolgál, hogy segítse a személyek méltóságát és az emberiség összegészét. Idei ülésükön az újításokkal kapcsolatban a mesterséges intelligencia kihívásait vizsgálták meg, mely jótékony hatással lehet az emberiségre, az orvostudomány és az egészségügyi ellátás terén, segíthet megóvni a természetes környezetet, lehetővé téve az erőforrások fenntartható használatát, tekintettel a klímaváltozásra, főként a gyermekek és a sérülékeny felnőttek számára. A pápa figyelmeztet, hogy fel kell ugyanakkor ismerni és meg kell előzni a kockázatot, melyet a mesterséges intelligencia manipulatív használata jelenthet, a közvélemény alakítása, a fogyasztási szokások befolyásolása és a választási folyamatokba való beavatkozás céljából. Minden tudományos és technológiai haladás emberi és etikai dimenziót hordoz magában, ezért az egyház meggyőződése az, hogy minden személy méltóságát és a testvériséget kell, hogy szolgálja. Ha az egyenlőtlenséget és a konfliktusokat növeli, akkor nem hívhatjuk valós fejlődésnek. Így módon tehát jobban oda kell figyelni és tanulmányozni kell a mesterséges intelligenciának az egyes népekre és a nemzetközi közösségre gyakorolt hatását. A Pápai Tudományos Akadémia ebben az összetett kérdésben megfelelő normákat kíván kidolgozni a kockázatok megelőzésére és a jótékony hatás erősítésére.
A pápa elismerését fejezte ki a karácsonyi versenyért, amely Krisztus békéjét és örömét közvetíti. Az éves karácsonyi verseny Christmas Contest résztvevőihez intézett beszédében a Szentatya hangsúlyozta, hogy a gyermek Krisztus ad értelmet életünknek. Jézus Krisztus megtestesülése, aki igazi békét hoz a világnak, és mennyire szükségünk van rá ma, az évszázadok során minden nyelv és kultúra számtalan művészét inspirálta, akik megmutatták a testvériség útjait a világban. Ferenc pápa erre mutatott rá a 2024-es karácsonyi verseny résztvevőihez intézett beszédében. Előkészített beszédét átadták a résztvevőknek, mivel törölték a pápa hétfői audienciáit, hogy felgyógyulhasson influenza-szerű tüneteiből a közelgő 46. külföldi apostoli útja előtt, amely Belgiumba és Luxemburgba vezet szeptember 26-a és 29-e között. A karácsonyi koncert a Gravissimus Educationis pápai alapítvány által szervezett koncert, amelynek célja, hogy hangot adjon a fiataloknak azáltal, hogy felkéri őket új dalok alkotására, melyeket a karácsony és annak értékei ihlettek. A versenyt a karácsonyi koncertet megelőző időszakban rendezik meg, amelyen az első helyezettek darabjai csendülnek fel. Szeretném veletek, fiatal énekesekkel és zenészekkel együtt felidézni, akik elköteleztétek magatokat a karácsony értékeinek népszerűsítésében, hogy Jézus születését egy mennyei ének kísérte. Dicsőség Istennek a magasságban, és békesség a földön azok között, akik szeretik őt, fogalmazott Ferenc pápa. Majd hangsúlyozta, hogy a résztvevők tagjai egy nagy mozgalomnak, amely mindig kifejezi Isten szeretetét, amely emberré lett Jézus Krisztusban. Ez a szeretet a szívetekhez szól. A pápa emlékeztette őket arra, hogy az Úr a történelem során békét hozott a világba, amelyre oly nagy szükség van, és utat nyitott a testvériségnek. Művészi hivatásotok, emberi és keresztény utatok kifejezése iránti vágyatokban mindannyian különböző módokon érzitek a megtestesült szeretet misztériumának vonzerejét, állapította meg Ferenc pápa. A Szentatya elcsodálkozott, hogy a reményről énekelnek azoknak a társaiknak, akik számos ok miatt elvesztették azt, beleértve a szenvedést, betegséget, háborút, kényszermigrációt, családi, iskolai vagy baráti problémákat. Talán néhány fiatalt megérint a tanúságtételetek, jegyezte meg a pápa. Ezt követően felhívta a figyelmet, hogy nagy szükség van a fiatalok tehetségére és kreativitására, akiket nem a pénz vagy a siker bálványai motiválnak, hanem a szépség, a testvériség és az életünket megmentő és annak értelmet adó Jézus iránti szenvedély.
Szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Jeremiás Schröder német bencés apát személyében új prímás apátot választott a római Szent Anselm apátságban összegyűlt bencés konföderáció. Köztük Hortobágyi Cirill, pannonhalmi bencés prézes főapát, Sárai Szabó Kelemen győri és Mihály Jeromos tihanyi bencés perjel. A rákövetkező napokban felkereste a Vatikáni Rádiót Jeromos Perjel atya, aki stúdiónk mikrofonja előtt mesélt a tihanyi bencés közösség életéről és küldetéséről. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat.
Stúdiónk vendége Mihály Jeromos atya, tihanyi Perjel, aki a Veszprémi érsekség területén egy kisebb egyházmegyének a vezetője. Hely is ez a megközelítés, Jeromos atya?
Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit. Merész kijelentés ez, László atya, de az igaz, hogy elég sok templomban, 8 templomban látja el a tihanyi Bence és apátság szerzetes közösség a lelkipásztori szolgálatot. 1990-ben, amikor a bencések visszatértek a tihanyi plébániára, úgy döntöttek, hogy a közösségünk, a szerveződő közösségünk, a fejlődő közösségünk egy olyan irányt vesz, amiben nagyon fontos számunkra a lelkipásztori tevékenység, Isten népének megszentelése. És ezt úgy tudjuk ellátni, hogy 2 plébániát, a tihanyit és az aszófői plébániát látjuk el mi szolgálattal.
Ez volt induláskor.
Igen, és azóta ezeknek a plébániáknak a filiái is csatlakoztak hozzánk. Így aszófőhöz alapból is tartozott 5 filia, Balaton udvari, Balaton szőlős, örvényes, fövenyes. Közben 2012-ben az addig bencés tulajdonban lévő Balatonfüredi kerektemplom csatlakozott a tihanyi plébániához templomigazgatóságként, és így lassanként bővülnek a lelkipásztori helyeink.
Nyilvánvaló, hogy ez az általmaszán kifejezés, hogy kis egyházmegye, ez egy nagyobb önálló rész, mint mondjuk egy önálló plébánia, tehát együtt azt imádkozzuk, hogy a mi püspökünket, és akkor Udvari György érsekatyára gondolunk, mert ő a főpásztora, és felelős gondnoka az összes helyi plébániának. Ezt a szolgálatot, ennek a sok templomnak a lelki ellátását az egész tihanyi bencés közösség saját küldetésének érzi?
Azt gondolom, igen, amikor egy monostorról beszélünk, ahhoz nagyon fontosan hozzátartozik, hogy milyen szolgálatot látnak el a szerzetesek. Imádkozzál és dolgozzál. És számunkra maga a lelkipásztori szolgálat szervesen hozzátartozik a monostor küldetéséhez, hiszen azt látjuk, hogy a világban nagy szükség van arra, hogy a szerzetesek a maguk karizmájával, a közösségi életével, az ima tapasztalataikkal odaálljanak a szép liturgiával, amit a bencések reméljük, hogy meg tudnak valósítani, azzal kilépjenek a szűken vett monostor falai közül, és az emberek mellé álljanak, meghallgassák őket, segítsék őket a szentgyónások által, a szentmisék által, a lelkipásztori szolgálat, a betegek szolgálata által, mi magunk is, megtartva a bencés lelkiségünket, az imádságból fakadó és a szentírásból fakadó lelkiségünket, ezzel oda tudunk állni az emberek mellé, és ez egy nagyon fontos küldetése, azt gondolom, az Ihanyi Bencés szerzetes közösségnek.
Tehát nem csak azoké ez a küldetés, akik ténylegesen kimennek misét tartani, meg liturgiát végezni a plébániákra, hanem az egész bencés közösséget sajátos lelki küldetésének érzi.
Hát maga a szerzetes közösség, a kommunió az erről szól, hogy nem választható szét maga a küldetés, a közösség, hanem mindenki odaáll, az időszerzetes is, aki vagy csak imádsággal, vagy azzal, hogy a Szent Jónásban részt vesz, hatalmas szolgálatot tud tenni, és így összességében a feladatok elosztásában is talán egy picit plusz tudunk hozzáadni azzal, hogy közösségként veszünk részt egy-egy szolgálatban.
Tihany egyidős a keresztény Magyarországgal. Sajátos küldetést töltött be a történelem során, és ez a küldetés nem csak lelkipásztori küldetés, nem csak egy monasztikus szerzetes otthon élete, mint ajándék meg misszió a környék számára, hanem hordoz egy kulturális feladatot is. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a bencészség, ahogyan megjelent Szent Benedek, aztán Nagy Szent Gergely pápa után, végül is hozta magával a földnek, meg a léleknek is a kultúráját. Mi ebből a régi örökségből a mostani Tihanyi Perjásség feladata, főként a kultúra ápolása terén?
Sokszor szokták azt a kifejezést használni, hogy a monostorunk van szelleme, van géniusz Loci, a hely szelleme, és Tihanyhoz mindenképpen hozzátartozik a történelemből eredőleg a magyarsághoz való kapcsolódásunk, és azt gondolom, hogy az a történelmi súlya, ami van az apátságnak, első András király sírját őrizzük, és az egész történelmünkön keresztül valahol mindig bekapcsolódott. A magyar nemzeti értékek a keresztény értékekkel összekapcsolódtak a Tihanyi apátságban, és mindig kaptunk valami olyan ajándékot, értéket, amit továbbadhatunk az embereknek. Mi magunk a kulturális küldetésünkre, vagy akár a turizmusban betöltött helyünkre úgy próbálunk tekinteni, mint hogy ezeket a keresztény és nemzeti értékeket egy kicsit megfordítva, kicsit talán becsomagolva, ha mondhatjuk ezt a kifejezést rá, megmutassuk azoknak az embereknek, akik hozzánk érkeznek, akik nem biztos, hogy csak egy szentmisére érkeznek, nem biztos, hogy a szentjónásukat szeretnék elvégezni, hanem akár turistaként, látogatóként, zarándokként megérkeznek helyre, ahol ők várnak valamit, szeretnének ajándékot kapni, és mi azt gondolom, hogy ebben mind kulturálisan, mind lelkileg hozzájárulunk, hogy tudjanak táplálkozni, tudjanak feltöltődni, tudjanak találkozni, és olyan kérdéseket tudjanak akár föltenni, amit az odaérkezés előtt nem tettek volna föl.
Ebben a munkában már, mint a vendégek fogadásában, akár zarándok, akár turisták részt vesznek maguk a bencés atyák is?
Természetesen egy kis közösség vagyunk, ha megint ezt a csúnya szót használhatom, hogy intézmény, egy nagyon kis intézmény vagyunk, de a hitelessége mindig egy apátságnak, akár egy bencés iskolának az azt mutatja, hogy vagy azt követeli meg, hogy a szerzetesek is valamilyen formában odaálljanak az ügy mögé, odaálljanak a szolgálat mögé, a küldetés mögé. Nem mindig mindenkivel tudunk találkozni. Minden évben nem tudunk abból a 120 ezer hozzánk érkezőből mindenkivel találkozni, bármennyire is szeretnénk, de ez fizikailag elképzelhetetlen. Mégis úgy alakítjuk, mégis úgy osztjuk meg az életünket, úgy próbáljuk szervezni a napjainkat, hogy a lehető leghatékonyabb módon magát, a szellemiséget, a spiritualitást, a találkozást valamilyen formában meg tudjuk valósítani.
Nyáron édesanyámmal jártam Tihanyban, nem is egy alkalommal, és örömmel láttam, mivel korábban érkeztünk, hogy egyik bencés atya kísérte egy csoportot, egyáltalán nem idegen vezetőként. Olyan jó volt látni, hogy egy élő bencés közösség egy látogató csoportot belülről enged láttatni, hogy milyen a ház belülről, milyen a monostor belül is, milyen a templom, mik az értékei.
Igen, hát ezt mindig jó megtapasztalni, amikor valaki nem munkaként tekint az emberekkel való találkozás, és ez egy nagyon fontos dolog, hanem azt szeretném megosztani velük, ami a miénk, amit mi szeretünk. Amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy milyen hosszú lesz az én úgynevezett idegen vezetésem, vagy körbevezetésem, akkor szoktam mondani, hogy fél órától kezdve 4,5 óráig bármennyit tudok beszélni, mert amit az ember szeret, ahol jól érzi magát, ahol boldog, ami az övé, az szívesen osztja meg a másik emberrel, és nagyon lelkesen tudja továbbadni. Hála Isten, hogy vannak szerzetesek, akik szívből szeretnék ezt megosztani, amik valóban az övüké, és amit magukénak tekintenek, és amiből szívesen adnak másoknak.
A tihanyi újrainduló bentispérjelség magára vette egy nagyon szép kulturális missziót. Hogyan tudott-e ezt az örökséget továbbvinni?
Természetesen ez nem úgy működik, hogy egy valaki viszi egy monostor küldetését, éppen ahogy mivel szerzetesek vagyunk, ezért ugye hát mindenki jó valamire, nem mindenki jó mindenre, ahogy szokta maga Rihárd atya is mindig mondani, mindenkinek megvan a saját maga karizmája, a saját maga küldetése, lehetőségei, az Úristentől kapott ajándékai, de ez soha nem befolyásolja a közösségi prioritásokat. A közösségi prioritások küldetése azért fontos, mert mindenki képes mögé beállni. Egy előjárónak az a feladata, az embereket e felé a prioritás fele, a közösen eldöntött küldetés, szolgálat, feladatok felé irányítsa, és abban adjon iránymutatást, és ezt tegye úgy, hogy kihasználja és figyelembe veszi az egyes tagoknak a karizmáit, lehetőségeit, akár határait, és ezeket összeforrasztva mutat egy irányt, igyekszik egy irányt mutatni a közösségnek. Én azt gondolom, hogy ez az előjárónak a feladata, és mindezt úgy, hogy ezt szolgálatnak tekinti, a másik embert figyelve valahogy közösséget alkotni, és ennek a közösségnek szerényen, szelíden irányt mutatni, talán egy picit elől menni.
Az utóbbi években a templom is, meg a rendház is szépen megújulhatott. Ez sok lehetőséget kínál. Tudnál említeni pár olyan programot, akár a lelkiség területén, akár a kultúra területén, amellyel Tihany, a Veszprémi érsekség emberi, meg ott a Balatonparton, mint az itt egy főhadiszállás, várja az érdeklődőket.
Igen, hála Istennek, hogy a monostorunk kívülről és belülről is megújulhatott, ez nagy lehetőség számunkra, hiszen azért Magyarország egyik kiemelkedő műemléki épületéről van szó, aminek viszont nem elég szépnek lenni, hanem ennek az épületnek élettel kell megtelnie. Egyrésztről a szerzetesek imádságos életével és a munkában elvégzett szolgálatukban, és mellette Isten népének javára is kell, hogy szolgáljon. Az a jelenlét, ahogy mi ott élünk ezekben a megújult falakban. Tihanyban összekapcsolódik a lelki élet, összekapcsolódik a kulturális élet. Ha konkrét programokat szeretnék megnevezni, akkor mindenképpen fontos spirituálisan az ünnepeink, boldog a nép, amely ismeri az ünnep örömét, ugye Szent Benedek ünnepeink, vagy az adventi és nagybőti lelki napjaink, amire hívjuk szeretettel a környékben élőket, akik velünk vannak, vannak ökumenikus alkalmaink januárban, vagy éppen szeptemberben, és ezekhez a lelki programokhoz kapcsolódnak a kulturális programjaink, ugye ezek különösen is fókuszálnak nyárra, amikor koncertsorozataink vannak, előadás sorozataink vannak ősszel és tavasszal, az úgynevezett tetőtéri esték, amely Rihárd atyának egyik szívügye, hogy mindig meghív olyan közéleti, vagy éppen tudományos életben fontos személyeket, akik keresztény, vagy a mai aktuális témában tartanak előadást a hozzánk érkezőknek.
Kedves Jeremos atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, kívánom neked, a monostor összes tagjának, és a veletek együtt élőknek Isten áldását is. Örömöt.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánok.
Mihály Jeromos tihanyi perjelatjával Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megvédte magát, jelentette ki a miniszterelnök az árvízzel kapcsolatban a TV2 műsorában. Orbán Viktor azt mondta, eddig öt nagy áradás idején volt kormányfő, de most először fordult elő, hogy víztározót kellett nyitni a Lajtán. Még van járőrözés készenlét, de már nem lesz baj, tette hozzá. Jelezte, a Dunai árvíz mindig a Budapest feletti szakaszon a legnehezebb, ugyanakkor azt is mondta, itt sikeresebb volt a védekezés, mint a környező országokban, ennek az oka, hogy jobb az árvízvédelmi rendszer, nem bürokratikus alapon működik. A nemzetközi közösségnek meg kell előznie a közel-keleti válság további eszkalációját, ez ugyanis igen súlyos kihatással lenne a világ biztonságára, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A libanoni emberek nem tehetnek arról a válságról, amely kialakult, így nagyon remélem, hogy nem kell majd szenvedniük emiatt, mondta Szijjártó Péter. Rámutatott, a magyar kormány szoros kapcsolatban áll a libanoni keresztény közösséggel. Magyarország és Kambodzsa megállapodott a nagykövetségek kölcsönös megnyitásáról, Üzbegisztánnal pedig diplomáciai képzési együttműködési szerződést fogunk aláírni. Honduras is belép a magyar ösztöndíjprogramba, tehát onnan is jöhetnek majd diákok az itteni egyetemekre. Valamint üdvözölte Szijjártó Péter, hogy Kuba érdekelt a magyar vízügyi technológiákban. Komoly eszkalációs kockázatot jelentene Ukrajna azon követelése, hogy a szövetségesek által szállított fegyvereket mélységi csapásmérése is felhasználhassák Oroszország területén, jelentette ki a tárcavezető. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök friss nyilatkozatára reagált. Leszögezte, az elmúlt közel 1000 nap, amióta a háború zajlik, bizonyította, hogy a konfliktusnak a harctéren nincs megoldása, és a fegyverszállítások pusztán az áldozatok számának emelkedéséhez vezettek, nem hozták közelebb a békét, sőt az még távolabbra került. Aláírták a megállapodást Magyarország és Csád között a 200 millió euró értékű kötött segélyhitelprogramról, amellyel nem csak a hazai cégek járnak majd jól, hanem az afrikai emberek is, jelentette be a tárcavezető. Hangsúlyozta, az Európai Unióba irányuló illegális migrációt nem lehet megállítani a Száhel térséggel való együttműködés nélkül. Ismét lecsapott a keresztényellenes erőszak Burkina Faso-ban, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebookon. A friss beszámolók szerint a Száhel övezetbeli országban dzsihadisták az eddigi legsúlyosabb vérengzésüket hajtották végre, írta Azbejtrisztán. A kétnapos gyilkosság sorozatban legalább 400 ártatlan civil életét oltották ki, a sebesültek és otthonaikból elűzöttek számát megbecsülni sem lehet. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, az irányadó ráta új mértéke 6,5%. Az infláció visszatért 4% alá, és Amerikában is elkezdődött a kamatcsökkentés, a lépést ezek tették lehetővé az elemzők szerint. A Magyar Nemzeti Bank enyhén csökkentette idei inflációs prognózisát, a júniusban várt 3-4,5%-os sávról 3,5-3,9%-ra módosította, míg a GDP növekedési előrejelzését 2-3%-ról 1-1,8%-ra rontotta legfrissebb szeptemberi inflációs jelentésében. Elkészült a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia, amely az elkövetkező 10 évre határozza meg a fő célokat, tennivalókat, beavatkozási pontokat, valamint az eredmények követését, mondta el a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter hozzátette, a dokumentum a prevenciós szemléletet helyezi előtérbe, de a korai betegségfelismerés is hangsúlyt kap a következő időszakban. A kormány célja, hogy növekedjen a magyar emberek egészségben eltöltött éveinek száma. A magyar csapat kiválóan teljesített a szakmák világbajnokságán, a World Skills versenyen Lyonban, mondta el a kulturális és innovációs miniszter a verseny magyar záró ünnepségén. Hankó Balázs ismertette, a magyar csapat az EB-n ezüstérmet, most pedig a VB-n 10. helyet szerzett. Versenyzőink 1+1 aranyérmet, 2 bronzérmet, 12 szakmában kiválósági érmet hoztak el. Közel 3000 gyermek vesz részt idén az erdélyi szorványiskolákban zajló délutáni oktatási programban, amely hétfőn kezdődött el 13 megye és Bukarest 64 tanintézetében, közölt az MT-vel a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A magyar kormány finanszírozásával megvalósuló foglalkozások 190 pedagógus közreműködésével zajlanak. Végül az időjárásról. Kezdetben felhősebb, később aztán majd derültebb lesz az ég, több-kevesebb napsütéssel, szorványosan előfordul záporeső, zivatar, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, és napközben is csupán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Eufrozina és Kende nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. Az Eufrozina görög eredetű mitológiai név, a három grácia egyikének a neve. Jelentése vidám, vidámság. A Kende, Kazár magyar eredetű név, a régi magyar kündű személynévből származik, az ótörök méltóság névből való Levédiában és Etel közben az ős magyar törzszövetség fejét nevezték így. Isten éltesse tehát azokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Reggelente illatoddal, este két karoddal, minden nap egy fokkal jobban. Szótlanul van, hogy csak nézlek, azt hiszem, így áll az ész meg, ugyanakkor dobban. Neked jár, nem csak fél.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
Kimerít makacs és szemérmetlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kellek, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülötte. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, azt itt nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a táncos szül egy él, és én veled járom.
is akarod. Ez a rendbontás most olyan éves, hogy egy élet kevés lenne rá. Játszik én velem.
Szédít, játsszál még nekem, senki elverem.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsünk vissza a mai naphoz köthető jeles eseményekre. 1493-ban Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot. Ez már a második útja volt az új világ felé. 1513-ban Vasco Núñez de Balboa spanyol felfedező első európaiként a Csendes óceánhoz érkezett. Átkelt a panamai földszoroson, déli tengernek nevezte el a nagy vizet, őt tartják az első európai embernek, aki látta a Csendes óceánt. 1657-ben megszületett Tököli Imre, főnemes, kuruc hadvezér, erdélyi és felső magyarországi fejedelem. Teljes nevén gróf Késmárki Tököli Imre, 1682 és 1685 között felső magyarországi fejedelem volt, 1690-ben Erdély fejedelme. 1791-ben megszületett idősebb Markó Károly, festő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Születésének éve más források szerint 1793, a dátum más helyen november 23. A tájképfestészet megteremtőjeként vonult be a magyar művészet történelembe. Korának festészeti irányzatai nem térítették el a maga által választott úttól. Művészete a 17. és 18. századi heroikus történelmi festészetére épült. Tájképei idilli hangulatú, klasszikus kultúrát jelenítik meg. Magyar Claude Lorrainként ünnepelték. 1902-ben megszületett Takács Jenő, Ausztriában élő zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató és tanár. Pályája kezdetén külföldön tanított, majd hangversenyezett Európában, a Távol-Keleten és az Amerikai Egyesült Államokban. 1942 és 48 között a Pécsi Konzervatórium igazgatója, 1949-től a Genfi és a Lozenni Konzervatóriumok vendégprofesszora, 1952-től a Cincinnati Egyetem tanára, 1970-től nyugalmazott professzora. Írt baletteket, zenekari műveket, kamarazenét és zongoraműveket. Zeneirodalmi munkássága is jelentős. 1990-ben megkapta a Bartók Pásztori Ditti díjat. A Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja. 1926-ban ezen a napon Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 1925-ben a Telefonhírmondó RT kísérleti programot adott. 1932-ben felavatták Erzsébet királyné monumentális emlékművét az Eskütéren. Az ünnepségen ott volt Sziszi unokája, az ország és a főváros minden számottevő személyisége és a budapestiek több ezres tömege. Az ünnepély a Dunán horgonyzó monitorok díszsortűzével zárult. Az emlékművet 1953-ban lebontották, de Zala György aranyozott bronzból készült Erzsébet szobrát szerencsére nem olvasztották be. 1986 telén, igaz nem az eredeti helyén, hanem azzal szemben az Erzsébet híd budai híd fűjénél újra felállították Erzsébet királyné szobrát a kupolás csarnok nélkül. 1943-ban megszületett Csomós Mari, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után pályafutását 1965-ben a Veszprémi Petőfi Színháznál kezdte, majd a Kecskeméti Katona József Színház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a Nemzeti Színház tagja volt. 1983-tól a Katona József Színház tagja 1994-ig, amikor az Új Színházhoz szerződött, majd 1998-ban a Radnóti Színházba. Rendkívül hiteles szerepformáló volt, belülről önmagát adva játszotta a karaktereit. 2017. március 27-én a Színházi Világnapon választották a Nemzet Színészévé Berek Kati helyére. Férje a fiatalon elhunyt tévés dramaturg Deme Gábor volt. 1849-ben meghalt idősebb Johann Strauss, osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester. A bécsi táncmuzsika és keringő első nagymestere, több mint 250 kompozíciója maradt fenn. 1888-ban meghalt Rök Szilárd ügyvéd, aki szerény élete végén nagy összeget adományozott jótékony célokra. Budapest 8. kerületében utca is viseli a nevét. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk. Mm-hmm.